Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Úristen közösségében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek ígét, úgy, amint a szól hozzánk a mai vasárnapon, amely íge írva található a Királyok második könyvében, annak harmadik fejezetében, a 9. verstől a 20. versig terjedő szakaszban. Az ígét hallgassátok leülve, kellő figyelemmel és alázattal. A Királyok második könyvének harmadik fejezetében, a 9. verstől a 20. versig terjedő szakaszban így találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait a Szentírásban. Elment tehát Izrael királya, Júda királya és Edom királya, már 7 napja bolyongtak az úton, és nem volt víze a seregnek, sem az utánuk hajtott állatoknak. Akkor ezt mondta Izrael királya, hát azért hívta össze az Úr ezt a 3 királyt, hogy Moab kezébe adja őket. De Jósáfát így szólt, nincs itt az Úrnak egy prófétája, aki által megkérdezhetnénk az Urat. Izrael királyának egyik szolgája így válaszolt, itt van Elizeus, Sáfát fia, aki Illés kezére szokott vizet önteni. Jósáfát így szólt, valóban az Úr igéje szól rajta keresztül. Elment tehát hozzá Izrael királya és Jósáfát, meg Edom királya. Elizeus azonban ezt mondta Izrael királyának, semmi közünk sincs egymáshoz. Eredj apád prófétáihoz, meg anyád prófétáihoz. De Izrael királya így szólt hozzá, ne mondd ezt, hiszen az Úr hívta össze ezt a 3 királyt, hogy Moab kezébe adja őket. Elizeus így felelt, a sereget élő urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogyha nem nézném Jósáfátnak, Júda királyának a szemét, rád sem tekintednék, meg sem látnálak. De most hozzatok ide egy lantost. Amikor a lantos zenélni kezdett, az Úr keze megérintette a prófétát. Így szólt, ezt mondja az Úr, csináljátok sok gödröt ebben a patakmederben, mert ezt mondja az Úr, nem láttok szelet, nem láttok esőt, mégis megtelik ez a patakmeder vízzel, és ihattok ti is, meg a jószágaitok, az állatok is. De ez még csekéség az Úr előtt, ő Moábot is a kezetekbe adja. Levertek minden megerősített és minden fontosabb várost. Kivágtok minden termőfát, betömtök minden forrást, és kövekkel tesztek tönkre minden jó szántóföldet. Történt másnap reggel, az ételáldozat idején, hogy egyszerre csak víz áradt Edom felől, és megtelt az a vidék vízzel. Amen. Eddig Istennek írott ígéje, melyet tegyen áldottá a mi Istenünk, áldja meg az ígének olvasását, hallgatását, és a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket Urunkhoz, és szóljunk hozzá imádságban a következőképpen. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megállunk előtted most hálatelt szívvel, és megköszönjük neked mindazt, amit tőled kaptunk. Köszönjük neked a vezetésedet, köszönjük az erőt, köszönjük a kitartást. De leginkább azt köszönjük, hogy hitet támasztasz a mi szívünkben, és mi ezzel a hittel tudunk előre tekinteni, és ez a hit tölt el bennünket reménységgel afelől, hogy te soha nem hagysz el bennünket, és bármilyen helyzet álljon is elő az életünkben, te mellettünk vagy, és segítesz. Jó ez nekünk, Urunk, mert nem esünk kétségbe, mert nem félünk és nem aggódunk, mert tudjuk, hogy te, a mindenható Isten, aki kezedben tartod ezt az egész világot és annak sorsát és menetét, gondoskodsz rólunk. Arra kérünk most téged, hogy arról gondoskodj ebben a pillanatban, hogy a mi ígénk megteljen a te szavaddal. Hogy olyan éjséggel tudjuk figyelni és áhítani, óhajtani a te szavadat, amely éjséggel majd be is tudjuk fogadni, és meg is tudjuk tartani mindazt, amit te nekünk ma ezen az Isten tiszteleten üzenni fogsz és akarsz. Könyörögve kérünk, Urunk, hadd legyen a mi szívünk jó táptalaja a te ígéd számára, hadd legyen befogadó, és hadd legyen a te ígédet megtartani akaró szív. Jóságos Isten, arra kérünk most téged, hogy minden más gondolatot, és minden más érzést csillapíts és csitíts el a mi lelkünkben. Hadd tudjunk csak tere átfigyelni, csak a te ígédre, csak a te szavadra, amely ma is élő és ható, és amellyel ma is át akarsz formálni bennünket. Könyörögve kérünk, légy itt közöttünk, ami megváltónkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az igeménynek alapján szólni kívánok ma közöttetek, írva található az egész imént olvasott szakaszban, de különösképpen a Királyok második könyvének harmadik fejezetében, a 16, 17 és 18. versekben eképpen így szól az Úr, ezt mondja az Úr, csináljatok sok gödröt ebben a patakmederben, mert ezt mondja az Úr, nem láttok szelet, nem láttok esőt, mégis megtelik ez a patakmeder vízzel, és ihattok ti is, meg a jószágaitok, az állataitok is. De ez még csekéség az Úr előtt, ő Moábot is a kezetekbe adja. Amen. Eddig Istennek írott ígéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ebben a történetben, amit most hallottunk és amit olvastam, egy szövetségről van szó. Három királynak a szövetségéről olvashatunk. Az volt a helyzet, hogy Moáb királya adót fizetett Izrael királyának, ugye abban az időben még Akábnak hívták Izrael királyát, az ő felesége volt Jezábel, akit, azt már többször elmondtam, a Biblia leggonoszabb asszonyaként tartanak számon. Nem is kevés adót fizetett Moáb királya Izrael királyának évről évre, és hát nyilvánvaló, hogy ez alól az adófizetés alól ez a király valamiféle képen szabadulni akart. És amikor Akáb és a felesége meghaltak, és az ő fiúk került a trónra, akkor úgy érezte Moáb király, hogy eljött az idő, most már akkor abba hagyja az adófizetés, szembeszegül Izraellel, és valahogy megpróbálja kivívni, hogy visszaszerezni a saját szabadságát. Izrael királyának ez természetesen nem tetszett, és hát azért kötötte ezt a szövetséget Júda királyával, Jósáfáttal és Edom királyával. Azért, hogy elinduljanak Moábbal szembe, és megverjék őket, és hát természetesen visszaálljon az általa vélt régi rend. És el is indul ez a három király, hatalmas sereget gyűjtöttek, és ahogy olvastuk az ígében, nem is kicsi bajba kerültek. Ugyanis nem volt vízük, nem volt utánpótlásuk, 7 napon keresztül mentek a pusztában, és eljutottak arra a pontra, hogy hát úgy érezték, hogy innen már nincs visszaút, és előre sem tudnak menni, elveszett mindaz, amiért küzdöttek, az Úristen elfordult tőlük. A három király közül ketten, hát úgy fogalmaznék, hogy nem voltak éppen jó barátságban a mindenható Istennel. Sem Izrael királya, sem Edom királya nem voltak Isten hívő emberek, finoman szólva sem. A harmadik király, Júda királya volt a kivétel, Jósáfát. Ő volt az a király, akire jó szemmel tekintett az Isten. A három király közül egy volt, aki hitt az Istenben, és aki szerette az Istent. Mégsem olvassuk az ige elején, hogy kikérték volna az Isten véleményét arról, hogy induljanak csatába, vagy ne induljanak csatába. Mégsem olvassuk az elején, hogy megkérdezték volna az Istent arról, hogy mit cselekedjenek ebben a helyzetben. Kezükbe adja Moábot, vagy nem adja kezükbe Moábot. Elinduljanak ezen az úton, vagy éppen a másik úton induljanak el. Nem kérdezték meg az Istent. És ez a mozzanata ennek a történetnek az az első üzenet, amit mindenféleképpen a szívünkbe kell vésni, és amit nagyon jól át kell gondolnunk minden egyes döntése előtt a mi életünknek. Hogy megkérdeztem-e az Istent, hogy mit csináljak, merre induljak el, mi az, amit tőlem elvár, és mi az, amit nekem meg kell tennem. Mert ha az ember, és ez általános igazság, ez nem csak erre a történetre igaz, hanem a mi életünkre is. Ha az ember az Isten nélkül indul el valamerre, ha az ember az Isten nélkül akar elérni célokat, az annak általában nincsen jó vége. Akkor vagy olyan akadályokba ütközik, amelyeket nem tud leküzdeni és nem tud legyőzni, vagy olyan helyzetbe kerül az élete, amikor kérdésessé válik minden, még maga a lét is és maga az élet is. Isten nélkül elindulni, Isten nélkül tervezni, teljesen felesleges dolog, és nekünk keresztény embernek ezt tudnunk kell. Ez a három király, elindult csatába annak ellenére, illetve úgy, hogy nem kérdezték meg az Istent, és ugye eljutottak odáig, hogy már se előre, se hátra nem tudnak menni. 7 napon keresztül borangoltak a pusztában. Ott volt a rengeteg ember, ott volt a rengeteg állat. Tudták nagyon jól, hogy nem élik túl a visszafelé vezető utat. És azt is tudták nagyon jól, hogy előre sem tudnak menni, mert már nincs erejük. Ott voltak, hogy gyakorlatilag sehová sem jutottak el. Miért nem? Azért, mert nem kérdezték meg az Istent. Nekünk tanulnunk kell ebből a történetből. Tanulnunk kell saját életünkre nézve, tanulnunk kell közösségként is mindenféleképpen. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne kérdezzük meg az Istent. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne az Isten szerint éljük az életünket, és az Isten akaratának megfelelően lépjünk a mi életünkben. Mert akkor mi is ide kerülünk, és mi is ide jutunk el. Hogy eljöhet ez a pillanat az életünkben, hogy már se előre, se hátra. És nem tudjuk, hogy mihez kezdjünk. És ott állunk, hogy mindenhol körülöttünk, hát ahogy mondani szokták, a part szakad, és nem tudunk mondani. Isten nélkül az ember elveszett. Isten nélkül az ember nem éri el a célját. Isten nélkül az ember egyszerűen nem tud eljutni oda, ahova el szeretne jutni. Vagy ahova el kell neki jutnia. Isten nélkül nem tehetünk semmit. De van ennek a történetnek egy folytatása, és az a folytatás az, ami abban a helyzetben is reménységet ad egy-egy ember számára, mi életünkben is, amikor eljutottunk már arra a pontra, hogy nincs se előre, se hátra. Ott van Jósáfát, és neki eszébe jut, hogy hát ha az Úristennek van valami megoldási terve. Hát ha az Úristen tud rajtunk segíteni. Van-e itt egy olyan ember, az Istennek egy ember, akit meg lehet kérdezni? És ott van Elizeus, az a próféta, aki nem volt akárki, aki Illésnek a tanítványa volt, és aki nagy dolgokat cselekedett. Nagyjából gondolom ismerjük az ő történeteit. És Elizeust keresik meg. Mert eszébe jut valakinek az, hogy az Istenhez lehet fordulni. És Elizeus az, aki segít. És Elizeuson keresztül az Isten az, aki segít, az, aki üzen, hogy segíteni fog. A második üzenet, amit megtanulhatunk ebből az ígéből, az az, hogy ha el is indulunk úgy, hogy az Istentől nem kérdezzük meg, hogy merre kell mennünk, és hová akar bennünket állítani, hogy elinduljunk-e vagy sem. Hogyha oda kerül is az emberi élet, hogy nem tudunk lépni se előre, se hátra, akkor is van megoldás a mindenható Istennél. És az Isten akkor sem fordul el tőlünk. Az Isten akkor is közel jön hozzánk, és akkor is segíteni fog. Még hogyha nélküle indultunk is el. Mert az Isten nem bosszúálló Isten, az Isten nem bántani akar bennünket, az Isten nem eltörölni akar bennünket a föld színéről, neki nem az a célja, hogy az én életemet tönkre tegye. Neki az a célja, hogy én megálljak az én életemben, az a célja, hogy én hálát adjak neki, az a célja, hogy én az ő dicsőségére tudjak élni. Ne csak itt, hanem az örökké valóságban is. És az Isten jön és segít. És az Isten most ebben a helyzetben sem zavarja el ezt a három királyt. Hogy miért nem zavarja el őket, arról majd egy kicsit később szólunk. De nem zavarja el őket, hanem segít rajtuk. Még akkor is, amikor Izrael királya ott Elizeus előtt vallja meg azt, hogy hát tudjuk azt, hogy az Isten azért gyűjtötte össze ezt a három királyt, ezt a nagy sereget, hogy elpusztítson bennünket, hogy Moáb kezére adjon bennünket. És azt mondja Elizeus, hogy nem. Ez nem így lesz. Mert jön az Isten segítsége, és az Isten többet ad nektek, mint amire számítotok. Az Isten nem csak vizet ad nektek, hanem győzelmet is ad nektek. Annak ellenére, hogy nem kérdeztétek meg, hogy induljatok-e vagy sem. Mert az Isten ilyen. Hogy ő segít akkor is, hogyha mi elfordulunk tőle, de vissza akarunk térni hozzá, és ő nem csak úgy segít, ahogyan azt mi gondoljuk, hanem mindig többet ad. Itt ebben a történetben vizet is ad, és győzelmet is ad. A mi életünkben az ő kegyelme van velünk, és Jézus Krisztus által az örök életet is megkapjuk. Mindig többet ad az Isten, mint amit mi kérünk tőle. Mert csodálatosan működik az Úr. És ezt nagyon jó megjegyeznünk. Mert mindnyájan kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor nem tudjuk előre vagy hátra, sőt olyan helyzetbe is, amikor úgy gondoljuk, hogy nincs se előre, se hátra. És ilyenkor nem kétségbe esni kell, hanem nyitni az Isten felé. Lépni az Isten felé, és kérni az ő segítségét. És jön az Isten és segít. Hogy segít? És ez ennek a történetnek az egyik legszebb része, hittel és hitáltal segít. Nem mással, hitáltal. Miért mondom ezt? Azt mondja Elizeus ezeknek a királyoknak, itt van ez a kiszáradt patakmeder, sehol nincs víz, itt van ez a kiszáradt patakmeder, ássatok benne gödröket. Mit mond ilyenkor az ember? Minek? Hát semmi értelme nincs. Nincs felhő az égen. Mi töltené meg a patakmedret vízzel? Semmi jele nincs annak, hogy esni fog, semmi jele nincs annak, hogy bármi megváltozna körülöttünk az időjárás tekintetében. Nincs értelme gödröt ásni, mert olyan a szárazság, hogy itt úgysem tudunk vízérre találni, mert itt alattunk nincs víz. És mégis azt mondja az Isten, hogy ássatok gödröket. És itt jön a hitnek a próbája. Azt mondják, hogy jól van, ásunk, mert az Isten mindenre képes, és mindenható, és ő tud rajtunk segíteni, és azt kell nekünk tennünk, amit ő mond. Vagy itt jön a bukás, amikor azt mondják, hogy hát ennek semmi értelme nincs. És az Isten akkor tud segíteni, és akkor fog segíteni, ha mi elhisszük, hogy ő tud segíteni, és fog segíteni. És hogyha mi azt tesszük, amit ő mond, még akkor is, hogyha ez értelmetlennek látszik emberi gondolatokkal végig gondolva. Ezek az emberek elkezdik ásni a gödröket, és a semmiből, mindenfajta előjel nélkül jön a hatalmas víz, és megtölti a gödröket vízzel. És van víze az embernek, és van víze az állatnak, minden egy csapásra megváltozik. Miért? Azért, mert az Isten segített, azért, mert ezek az emberek elhitték azt, hogy az Isten segíthet. És ezt nekünk is el kell hinnünk. Nincs olyan helyzet az emberi életnek, amelyet az Isten ne tudna megváltoztatni, amelyből az Isten ne tudna bennünket kihúzni, és ne tudna bennünket megsegíteni. Nincs olyan rossz helyzete az emberi életnek. És ezek az emberek megkapják azt, amit kértek, sőt, sokkal többet is, mert a történet végén ezt ugye nem olvastam el, otthon érdemes elolvasni, fényes győzelmet adnak. Van még egy aprónak tűnő, de nem apró üzenete ennek az ígének. Ugye beszéltünk arról, hogy az Isten nélkül elindulni veszélyes azért, mert zsákutcába kerülhet, és kerül is az ember élete. Beszéltünk arról, hogy még ebben a zsákutcában is szólíthatjuk és hívhatjuk az Isten, mert ő jön és segít rajtunk, és mellettünk áll, és kihúz bennünket a rossz helyzetből, ha hiszünk benne, ha van hit a szívünkben. Egy dologról még nem beszéltünk, illetve beszéltünk arról is, hogy az Isten mindig többet ad, mint amennyit remélünk, de egy dologról még nem beszéltünk, hogy miért is tette meg ezt az Isten. Egy emberért. Hogy mondja Izrael királyának, ha nem lenne itt melletted Jósáfát, Júda királya, rád se néznék, nem is látnálak. De mivel ő itt van, mivel az az egy hívő ember ott van, ezért segítek rajtad. Vedd tudomásul, kedves testvérem, te vagy az az egy hívő ember. Aki ott vagy, lehet, hogy a családban, lehet, hogy egy munkahelyi közösségben, lehet, hogy éppen egy falu irányító közösségében. Te vagy az az egy hívő ember, akit azért állított oda az Isten, hogy rajtad keresztül és rád való tekintettel a te hitedért és a te imádságodért megváltoztassa az ember, az Isten az egész környezetedet, az egész kis világodat. Te vagy az az ember. Te, aki itt ülsz, és te, aki hiszel. Rajtunk keresztül változtatja meg az Isten ezt az egész világot. Azért, mert bennünket megváltoztatott. Hát, éljünk ezzel a lehetőséggel, és tegyük azt, amit nekünk tennünk kell, hogy ránk való tekintettel mások is megmeneküljenek, és változzon az a közösség, változzanak azok a közösségek jó felé, amelyeknek tagjai vagyunk. Legyen hit a szívünkben. Legyen így. Imádkozzunk ezért. Mindenható Isten, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked ezt az ígét és annak minden üzenetét. Köszönjük neked a figyelmeztetést, hogy nélküled semmire sem megyünk az életben. Köszönjük neked a te kegyelmedet, amivel lehajolsz hozzánk akkor is, ha mi ennek ellenére elindulunk, és ennek ellenére azt tesszük, amit tőled nem kértünk. Köszönjük neked a hitnek az áldását, amivel reménységgel tekinthetünk magunk elé még akkor is, amikor falakat látunk, még akkor is, hogyha nem látunk kiutat, mert tudjuk, hogy te már ezt a kiutat és ezeket a megoldásokat elkészítetted. És köszönjük neked azt a hitet is, amivel elindulhatunk azon az úton, amelyet te állítasz és te mutatsz nekünk. Arra kérünk téged, Urunk, hogy hadd tudjunk élni ezzel a hittel. Hadd tudjunk előre menni ezzel a hittel, hadd tudjunk változtatni ezzel a hittel, nem csak magunkon, de környezetünkön is. Hadd tudjuk megvallani mindazt, amit irántad érzünk, és hadd láthassák rajtunk az emberek azt, hogy mi a tieid vagyunk, te pedig a miénk. Mert így változik az ember hitetlenből hívővé, és így változtathatja meg egy hívő ember a hitetlen ember életét és élethelyzetét is. Add, hogy mi hitvalló gyermekeid lehessünk ebben az oly sokszor hitetlennek tűnő világban, mert te elhívtál bennünket, szolgálatba állítottál bennünket, mert te voltál az, aki ezt a hitet elültetted a mi szívünkben, lelkünkben. Kérünk, hogy áldj meg bennünket erővel, hogy cselekedni is tudjuk ezt. Könyörögve kérünk, hogy áld meg a mi községünk újonnan megválasztott vezetőit. Kérünk téged, hogy adj nekik bölcsességet, kitartást, erőt. És add, hogy mindig rád tekintve tudjanak döntéseket hozni, és a te bölcsességed szerint tudjanak a te dicsőségedre, és a mi javunkra cselekedni. Imádkozunk a mi gyülekezetünkért, a gyülekezet minden tagjáért. Kérünk téged, adj vigasztalást, gyógyulást, erőt, kinek-kinek azt, amire szüksége van. Könyörögve kérünk, Urunk, tarts meg bennünket egymásnak és önmagadnak, annak a Krisztusnak nevéért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon.